juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök reális esélyt lát a megállapodásra a szolgáltatások árairól a bankszektorral, és reméli, hogy sikerül egyességre jutni a telekommunikációs szolgáltatókkal is. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kifejtette, három területen történtek olyan áremelkedések, amelyek súlyosan érintették a magyar családokat. Kifejezetten gyötrelmes dolgok ezek, fogalmazott. Az egyik az élelmiszer áraknak az emelkedése, ott kellett a leggyorsabban beavatkozni. A második terület a szolgáltatásoké, harmadik területként a banki szolgáltatásokat jelölte meg, rámutatott, reális esély van a megállapodásra. Úgy fogalmazott, jogos az az igény a magyar állam részéről, hogy a banki szolgáltatások ára ne növekedjen a jövőben. Európa 10 leginnovatívabb országa közé kell kerülnünk 2030-ra, és cél az is, hogy legyen magyar egyetem a világ és Európa 100 legjobb egyeteme között, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Széchenyi István 200 évvel ezelőtt 1825-ben alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát. Ennek tiszteletére az országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a Magyar Tudomány éveként ünnepli. Hozzátette, hogy az emlékév alkalmával 1200 a tudományt népszerűsítő program lesz szerte a Kárpát-medencében. Fontos és egyúttal fő cél, hogy minden utolsó óvodai évében lévő gyermek napi szinten részesüljön olyan fejlesztésben, ami segíti őt az iskolára való felkészülésben, hangsúlyozta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára. Balatoni Katalin azt mondta, a világ változása és gyorsasága az óvodára is hatással van. Ennek kapcsán kérték a pedagógusok és igazgatók véleményét arról, hogy ez a változás milyen irányú, mit tapasztalnak ők. A visszaküldött kérdőívek alapján bebizonyosodott, hogy a gyermekek készség és képesség szintje az elmúlt 5 évben az iskolába való belépéskor nagy mértékben csökkent, közölte a helyettes államtitkár, példaként említve a beszédkészséget, a szociális és mozgásos kompetenciákat, amelyek hatással vannak a pedagógiai munkára is. Azért kezdtünk el ezzel foglalkozni, mert ez, amikor a gyermekek az óvodából átkerülnek az iskolába, egy nagyon fontos életszakasz, és ennek a sikeressége jelentős kulcs a gyermekek további életében is. Több mint kétszeresére emelkedett a bölcsödei férőhelyek száma Magyarországon 2010 óta, és 900 olyan településen hoztak létre bölcsödét, amelyen korábban nem volt ilyen intézmény. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Baranya megyei Villányban. Koncsófia a településen 420 millió forintos fejlesztési forrásból épülő, új, több mint 400 négyzetméteres tervezett két csoportszobás 28 férőhelyes bölcsöde alapkőletételén emlékeztetett. Még 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely állt rendelkezésre, ma már csaknem 70.000. A jövőben még több támogatást igyekeznek nyújtani a családoknak. Ennek a folyamatnak a részeként javítják a családok anyagi helyzetét, így több lépcsőben bevezetik a kettő vagy annál több gyermeket nevelő édesanyák adómentességét. Továbbá segítik az otthonteremtés ügyét, valamint a család és a munka közötti egyensúly megteremtését is. Újra kezdi az ármegállapodási tárgyalásokat Kína és az Európai Unió az elektromos járművek ügyében. A pekingi kereskedelmi minisztérium szóvivője hangsúlyozta, a döntés a kínai és uniós cégek közötti ipari és beruházási együttműködés stabil alapjainak megteremtését szolgálja. A biogáz és biometán előállítást támogató 40 milliárd forintos programot indít a kormány a jedlikányos energetikai programon belül. A program célja, hogy a jelenlegi 200 millió köbméteres kapacitásról duplájára bővüljön a magyarországi biogáz előállítás volumene. Már lehet jelentkezni az Igent Mondok online női lelki gyakorlatra. A lelki gyakorlatot szervező Jézus Szíve Társasága közlése szerint már lehet jelentkezni az idei Igent Mondok online női lelki gyakorlatra. A szervezők arra buzdítják az érdeklődőket, hogy az immár 5. éve együtt imádkozó női lelki közösségnek egyre több tagja lehessen, bátran jelentkezzenek az online női lelki gyakorlatra. Végül a szombati időjárásról. A kezdeti napos időt fátyolfelhős idő váltja, az északkeleti ország részben már erősebbek lesznek a felhősebb körzetek. Markáns hideg front érkezik. Az egész országban előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk az edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolába, ahol a Szent Évről tartott előadást dr. Makkai László görögkatolikus atya, pasztorál pszichológus, aki a diákoknak segített megérteni a jelenlegi egyházi világ folyamat lényegét. László atya beszélt a fiataloknak a Szent Év mottójáról, múltjáról és jelentőségéről is.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek újból, és hogy veletek együtt tölthetjük ezt a ma reggelt. Egy nagyon izgalmas témát hoztam számotokra, legalábbis remélem, hogy izgalmas lesz, hiszen, mint tudjátok, a világegyházban Szent Év van. Ez a Szent Év mit jelent számunkra, mit jelent Rómába elzarándokolni, mit jelent Rómába átmenni a Szent Kapukon, és hát egy kis kedvet szeretnék csinálni nektek, hogyha lesz lehetőségetek elzarándokolni, vagy elmenni Rómába, akkor mit nézzetek meg? Hoztam ötleteket, meg hát persze, ki ne szeretné a pizzát, ki szereti a pizzát, ki szereti a finom pasztát, a tésztákat, felnőttektől, ki szereti a jó olasz kávét, kapucsínót, látom, hogy jelentkezők itt megvannak bőven, de hát ezekről is szeretnénk nektek egy pár mondatot mondani, illetve hát a fiúk figyelmét felhívni arra, hogy mit jelent svájci gárdistának lenni, erről majd megnézzünk egy kis filmet. Ki szerette svájci gárdista lenni, a pápának a testőrségébe tartozni? Fiúkat kérdezem, mert igen, látom, hogy igazgató úr jelentkezik, szomorú hírem van, nem lehettek, mert nem vagytok svájci állampolgárok, de elképzelhető, hogyha Rómába jártok és fogtok látni svájci gárdistákat, akkor megengedik, hogy oda menjetek is. Egy fotót készítsetek. Legelőször is a Szent Évnek a logója látható itt, Jubileum 2025, a remény zarándokai. Ezzel hirdette meg Ferenc pápa 2024. decemberében a Szent Évet, és a logót látjátok, hogy igazából miért is ezek a szimbólumok vannak a logón. Ugye egyrészt a logót 48 országból küldték be a Szentatyának, készítették ezt a logót, körülbelül olyan 300 logót értékeltek, vagy vizsgáltak meg, hogy mi legyen a 2025-ös Szent Évnek, ugye az a figyelemfelkeltő logója. Lehet látni, hogy itt négy alakot a logón, ez négy égtájat jelent, akik a keresztbe kapaszkodva Krisztust keresik, Krisztusra találtak. A horgony ősi keresztény szimbólum, ami azt jelenti, hogy a reménynek a jele, hiszen a Szent Évnek a mottója az, hogy a remény zarándokai legyünk, illetve hát a maga a hullám az azt jelenti a tenger, vagy éppenséggel az, hogy az egyház hajója mindig a vízen van, és hát sokszor vannak ilyen hullámok is az egyház életébe, ezért ilyen hullámos tengert rajzoltak meg, hogy ezzel is kifejezzék, hogy mi gyakorlatilag az élet hajóján Krisztus a kormányosunk, és ő bennünket egy irányba vezet, és lehet látni, hogy ezek a non-figuratív alakok is a keresztbe kapaszkodva találják meg reményüket, találják meg a örömüket és boldogságukat. Tehát erről szeretnénk nektek egy kicsit beszélni, és most, hogy januárban Rómában voltam, és hát pont Gábor atyával beszélgettük, hogy májusban is megyünk Rómába, de én még októberben is megyek Rómába, tehát lehet esetleg, ha valakinek van kedve csatlakozni, és hogy hoztam saját fotókat is, amit már Rómába a Szent Év kapcsán készítettem. Az első Szent Évet 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg. Ez volt a legelső Szent Év. Hát akkor olyan egyházi, világpolitikai folyamatok voltak, amiben Bonifác pápa szerette volna a pápasságát megerősíteni. Az ő idejébe került a pápai tiarára még egy korona, hogy ő a világi hatalomnak is a szószólója, és hát ő aki a világi uralkodók felett is, mint pápa, hatalmat gyakorolhat. Hát eztnek a francia király annyira nem örült ennek az ötletnek, akkor a német-római birodalom már hanyatlóban volt, és a Franciaország elkezdett erősödni, ezt történelemből szerintem még fogjátok is tanulni, és akkor, hogy megszilárdítsa a pápasság tekintélyét és a kereszténységet, 1300 évben a legelső Szent Évet hirdette meg a pápa. A Szent Év azt jelenti, hogy mindig egy egész esztendőt ölel át. És így kezdődött a Szent Év. Hát nem utolsó sorban rossz nyelvek azt mondják, hogy a keresztes háborúk is előtérbe kerültek már a Szentföldnek a visszafoglalása, és a Szent Év kapcsán rengeteg bevételt kapott így Róma, és így a Szent Háborút el tudta kezdeni a pápa. Tehát gyakorlatilag 1300-ban volt a legelső Szent Év, amit 8. Bonifác pápa hirdetett meg. Én 8. Bonifácról annyit érdekességként tudni kell, hogy amikor eltemették és meghalt, egyébként nagyon nagy gondolkodó volt, akkor a francia király pert indított ellene, tehát az első pápa, akinek a halála után bíróság elé kellett állnia. De ezt is fogjátok majd történelemből tanulni, nagyon érdekes az életrajz egyébként 8. Bonifác pápának. És hát én még emlékszem, de még talán több Gábor atya is, amikor Szent II. János Pál pápa a Tertio Millenio Adveniente kezdetű apostoli levelében foglalta össze az ezredforduló jelentőségeit, tevékenységeit, és 2000-ben Szent Évet hirdetett Szent II. János Pál pápa, legfőképpen azért, hogy a következő nemzedék is át tudja adni a hitet, a krisztusi tanítást, és hogy ebben az életünkben is a remény küszöbén átlépve mi magunk is Krisztust öleljük és vigyük magunkkal. Krisztus legyen továbbra is korunkban az a személy, akit nekünk követnünk kell. Itt János Pál pápát lehet látni, aki már itt nagyon öreg, hiszen ő 2005-ben halt meg, és gyakorlatilag ő nyitja meg a Szent Kaput, amin keresztül a hívek milliói mennek keresztül. Tehát 2000-ben volt a az előző szentév, az volt a 26. szentév, és akkor most ebben az évben pedig Ferenc pápa, illetve 2025 decemberében hirdette meg a szentévet a Remény zarándokai címmel, és ez pedig a 27. rendes szentév az egyház történelem folyamán. Tehát ilyen szempontból 25 évente vannak szentévek, illetve volt egy rendkívüli szentév 2015 és 16 között, amikor az irgalmasság évét hirdette meg a Szentatya, ez egy rendkívüli szentév volt, de a 25 évente megrendezendő szentévek sorában ez a 27. Ahogy írtam is, hogy Ferenc pápa december 24-én szenteste a Szent Péter bazilikában nyitotta meg azt a szent kaput, ami ha szembeállunk a Szent Péter bazilikával, akkor jobb oldalon tudnak bemenni a hívek a szent kapun keresztül. Ennek van bibliai üzenete is, hiszen nemrég olvastuk az evangéliumban, azt hiszem, hogy most vasárnap, hogy amikor eljön majd Krisztus ítélni élőket és holtakat, akkor akik a jobbján állnak, azok majd a mennyországba kerülnek, akik a balján állnak, azok pedig az örök kározatra, és a szent kapuk minden bazilikának a jobb oldalán találhatóak, tehát mi reményeink szerint Krisztus jobb oldalán fogunk állni, és jobb oldalán fogunk majd az ő dicsőséges országába bevonulni. És hát a szent év nagyon elindította az embereket, hogy elmenjenek Rómába, és ezeken a szent kapukon átmenjenek, majd beszélek arról is, hogy mi a jelentősége annak, hogy át kell menni a szent kapun, és képzeljétek el, hogy csak akik hivatalosan be vannak jelentkezve, zarándokok 2025-ben a szent évre, ugye még itt azt írtam, hogy 30 millió zarándokot várnak az olasz fővárosba, képzeljétek el, hogy 36 millió zarándok van már most bejelentkezve Rómába. Tehát az azt jelenti, hogy szinte a repülőgépek, a vonatok, a buszok folyamatosan ott lesznek, és hát Rómában egyébként is, Róma városában napi szinten van 1 millió zarándok, most képzeljétek el, hogy most még plusz 36 millió zarándok van ebben az évben bejelentkezve Rómába, és május 11 és 14 között a keleti egyházak is zarándokolnak Rómába, így bennünket, papbácsikat is vár a pápa, hogy találkozzunk majd vele május hónapban, úgyhogy itt az egyház megyénk is egy ilyen zarándoklatot hirdetett, úgyhogy mi is készülünk elmenni. Gábor atya is jelezte, hogy ő is jön Rómába, úgyhogy még májusban ott leszünk Rómába. Ha valakinek van kedve csatlakozni, akkor még talán a repülőn volt egy pár hely, amikor legutóbb én foglaltam, úgyhogy hát ha van még lehetőség erre. Tehát így indul a Remény zarándoklatai címmel. És lehet látni, hogy a Szent Atya ugyanazt a kaput nyitotta meg, amit Szent János Pál pápa, ez a jobboldali kapu, ha szembeállunk a Szent Péter bazilikával, és mivel látjátok, a pápa most kórházban is van, meg már kicsit öreg is, így a tolószékből nyitotta meg a kapukat, a szent kapukat a Szent Péter bazilikában legelőször. De tudjuk jól, hogy ez nem a pápának a bazilikája, a Szent Péter bazilika, ezt ugye annak idején a zarándokok miatt építették, a pápának a bazilikája a Szent Giovanni Laterano bazilika, ahol szintén megnyitotta a szent kaput, de érdekesség, ezt talán kevesen tudják, hogy a Szent Péter bazilika után nem a lateráni bazilika kapuját nyitotta meg a pápa, hanem Rebibia területén található egy női börtön, és a második szent kaput egy női börtönben nyitotta meg a Szent Atya. És így, bármennyire is hihetetlen, 5 szent kapu van Rómában, amit a pápa megnyitott. Amint említettem, ez a Szent Péter bazilika, amit a zarándokok tiszteletére építettek. Aztán a lateráni bazilika, ami a pápának a címtemploma, és a pápának a trónja, meg minden itt található. Egyébként képzeljétek el, hogy ebben a lateráni bazilikában, ha Rómába jártok, menjetek be, és jobb oldalon található egy dombor, egy mozaik, amin az van elkészítve, hogy Szilveszter pápa koronát küld István királynak. Tehát van magyar vonatkozása is ennek a bazilikának. A falakon kívüli Szent Pál bazilika, itt Szent Pál apostol bilincseit őrzik egyébként az oltár alatt.
Spirit.
Santa Maria Maggiore Bazilika, itt is van magyar vonatkozású dombormű a kápolnában, az oldalkápolnában, hogy a hunyadiakat legyőzik a törököket, például ez is nagyon szépen megvan, és ez pedig a Revibi a városrészben, a női börtönnek a szent kapuját nyitotta meg a szentatya, tehát így négy szentkapu helyett öt szentkaput nyitott meg a pápa, és ugye a híveknek, a zarándoklatának az értelme az, hogy ezeken a szentkapukon át tudjanak menni. Sorbálás van, nagyon sokat kell várni, de hát nyilván mi ezen az ötödik szentkapu mi nem megyünk át, mert reményeink szerint nem kerülünk börtönbe, de akik ott vannak, ennek szimbolikus jelentősége van, hogy a rabok számára is a kapu, a nyitottság, a megtérés, a valahová való vezető út szimbóluma lett a női börtönben a szentkapunak gyakorlatilag a megnyitása. A következő, hogy mit jelent áthaladni a szent kapukon, mert ugye beszélek itt kapukról, meg mindenféléről, hát a szent kapu szimbolikus értelemben különleges jelentőséget kap, ez egy igen jellegzetes kép, a nyitott kapu ugyanis lehetőséget ad, hogy áthaladjunk rajta, és belépjünk egy másik világba. Ilyen értelemben, amikor elzarándokolunk a szent kapukhoz, lehetőségünk nyílik arra, hogy belépjünk Isten irgalmasságának világába, és az egyháznak a szívébe. Amikor átlépjük a küszöböt, felidézhetjük János evangéliumának 10. fejezetét, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki és bejár és legelőtt talál. Tehát a szentkapuk nem valami mágikus dolgot adnak nekünk, hogyha azon átmegyünk, akkor hú, okosabbak leszünk. Vagy ha valaki átmegy a szentkapu, jobban megy a matematika, hogy átvonultunk rajta, vagy valaki megtanulja a verset, amit már nem tanult meg. Vagy nem tudom, valaki megvilágosodik, hogy mit tudom én, micsoda. A szentkapu pont azt hozzák számunkra, hogy mi belépünk a külső zavarodott világból, a nyüzsgésből, belépünk egy szent helyre, egy szép helyre, és akkor ott az ember átéli annak az örömét, annak a csodáját, hogy valami megérinti, valami szép dolog, ami addig talán elkerülte a figyelmét. Akár a lelkünk szépségére is rá tud az ember találni, és rá tudunk találni arra a szépségre is, amit egy templomnak a az örömet tud nyújtani, a templomnak a meghittsége tud nyújtani számunkra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes, mi már majd elmesélem, mi két szentkapun keresztül mentünk a nagyfiammal, úgyhogy még kettő hátra van, úgyhogy remélem a Rómába járunk májusban, akkor még a másik két szentkapun is át tudunk haladni, de tényleg nagyon-nagyon sok zarándok van most Rómában, és ezt jelent a szentkapu, tehát nem valami mágikus tulajdonsága van, hanem inkább szimbolikus értelmezése van a szentkapuknak a megnyitásának. Szent Pál Bazilika szent kapuján mentünk keresztül, itt lehet látni, hogy ide ki is van írva, hogy Porta Santa, és akkor itt ezen a jobb oldali kapun, ami csak akkor van megnyitva, a szentév van, vonulnak az zarándokok, és a szent kapun ilyen nagyon szép ősi keresztény szimbólumok vannak, amit hát sikerült lefotóznom. Nem nagyon engednek ott a teremőrök megállni bennünket, főleg ha nagyon sokan vannak, mindig mondják, hogy avanti, avanti, menni, menni, mert hogy ugye sokan mennek be a Szentkapun, de a Szent Pál Bazilikának a Szentkapuját az sikerült lefotóznom, mert egy reggeli órába mentünk, sokkal több képet készítettem, csak nem mindegyiket töltöttem be, vagy nem mindegyiket tettem föl, és nagyon szépek ezek a szimbólumok, amiket lehet látni egy-egy szentnek a képmása, de ilyen nagyon régi ásatásokból előkerült részeket lehet látni a szent kapukon. Ugye ez a Szent Pál Bazilikának a szent kapuja. És ha Rómába járunk, és a szent kapukon át akarunk menni, akkor érdemes kiváltani ezt az úgynevezett zarándokkártyát, ami ingyenes, és lehet rá regisztrálni, és ha megvan, akkor rengeteg kedvezményt is adnak vele, de nem is ez a lényeg, hanem gyakorlatilag most a szent kapukon keresztül, főleg a Szent Péter Bazilikába, már csak így lehet bemenni, hogyha van egy ilyen QR kódod, és ezt ingyenesen kell regisztrálni a telefonodra is, ilyen pontokon, ilyen helyeken, ahol segítenek az önkéntesek, mindenféle nyelven beszélnek, segítenek az önkéntesek, hogy ezt a QR kódot a telefonodra le tud tölteni, és amikor elindulsz a Szent Kapu felé, főleg a Szent Péter Bazilikába, akkor ott a önkéntesek ezt leolvassák, és akkor úgy tudsz bemenni zarándokként, jubileumi szentév zarándokaként a Szent Kapun keresztül. Amikor mi kint voltunk, mi nem csináltunk ilyen regisztrációt, aztán valahogy csak átveregettük magunkat a tömegen, de most én ezt a kártyát például, amit láttok itt, ezt én már most megrendeltem, úgyhogy ha megjön nekem, akkor remélem már májusban ezzel a kártyával tudok menni a Szent Kapukon keresztül. Tehát Róma nagyon felkészült erre az egész szent évre, hiszen, mint említettem, 36 millió embert ott levezényelni. Gondoljatok bele, hogy mennyi szemetet termel ennyi ember például. Tehát a Szent Péter Bazilika környékét minden nap, nem tudom, vagy 50 ember takarítja meg mindenféle gépekkel, rengeteg ásványvizes palack, meg mit. Ott még nem lehet visszaváltani, képzeljétek el, csak itt nálunk Magyarországon. Rómában még nincs ilyen 50 forint, vagy nem tudom, hogy visszaváltós, hogy eldobálják az emberek ott az úton, tehát rengeteg tennivaló van egy szent év kapcsán, hogyha ilyen sok embert várnak oda, tehát érdemes azért egy kicsikét ezt így látni, hogy mennyi ember az a 36 millió ember. Igen. Mit érdemes még Rómáról tudni? Hát egyrészt az, hogy Rómában van Magyarországnak szentszéki nagykövete. A szentszéki nagykövetet úgy hívják, hogy Habsburg-Lotaringiai Eduard. Edu bácsi, ő itt ül, meg itt is ott van. Ha bármi problémánk van, akkor a Frankó villát kell keresni, amit a taxisok tudnak már, hogy merre van, és itt a szentszéki nagykövetségen az ember kap támogatást, segítséget, ha elvesztetted az útleveledet, a személyigazolványodat, vagy bármi probléma van, akkor itt a nagykövetségre be lehet menni. Itt nincs ilyen biztonsági átvizsgálás, hanem csak becsöngetsz, megmondod, hogy ki vagy, magyarul lehet beszélni természetesen, és ott a nagykövet úr akkor fogad benneteket, és akkor elmondja, hogy mit kell tenni, vagy hogyan tud segíteni. Most, hogy januárban kint voltunk, itt a nagyfiammal voltunk kint, mert ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul, és lesz ilyen 3 hetes gyakorlata, és hát reményeink szerint akkor itt töltheti a nagykövetségen ezt a 3 hetes gyakorlatát, amit a iskola megkövetelt tőle, úgyhogy Eduard bácsi sokat jár Magyarországra, ez volt már Rakacán is, ha jól emlékszem, ugye, igazgató úr bólogat, Edelénybe is volt? Na, akkor meghívjuk Edelénybe szerintem, mert ő egy 6 gyermekes családapa egyébként, magyarul is kitűnően beszél, de ha németül, angolul, franciául, olaszul akartok beszélni, akkor folyékonyan beszél. Amíg ott voltam, 4 nyelven beszélt, mindig más telefont hoztak neki, folyamatosan beszélt egy csomó nyelven, tehát ha valaki nagykövet akar lenni, csak mondom, akkor most kezdjen el nagyon angol tanulni, németet, franciát, olaszt, ha valaki ilyen területen akar dolgozni, mert az biztos, hogy a nyelvtudás az nagyon-nagyon fontos. A pápai szabóságot akarom még megemlíteni nektek. Ez a Gamarelli nevezetű pápai szabóság, itt varják a pápáknak a fehér reverendáját, a ruháját. Amikor konklávé van, amikor pápát választanak, akkor háromféle ruhát varnak. Varnak egy magas emberre való reverendát, vékonyat, varnak egy alacsony emberre valót, kövéret, meg varnak a kettő között egy közepeset, mert nem lehet tudni, hogy milyen pápa lesz a következő, milyen termetű pápa lesz, és ezt itt a Gamarelli pápai szabóságban készítik el. Hát ez a kirakat, amit lefotóztam itt, hogy ilyen dolgokat csinálnak, vagy gyártanak. Egyébként ez a Pantheon, majd arról is lesz kép, hogy megállunk a Pantheonnal szembe, ha Rómába jártok, akkor a Pantheonnal szembe itt oldalt, baloldalt kell felsétálni, és ott van rögtön ez a Gamarelli. Be lehet menni, ha arra jártok, lehet vásárolni egyébként. Vannak ilyen különféle zoknik, lila a püspököknek, a bíborosoknak a piros, a papoknak fekete, 15 euróba kerül, hozzatok nekem majd egyet, ha arra jártok, jó? Tehát nem sokba kerül, hogy szép feketét majd vegyetek nekem, ilyen pápai címer is van az oknikon, meg ott mindenféle ilyen pileolust, amit a fejére, tehát rengeteg mindent lehet kapni, de mondom, a pápai szabóságban varják a pápáknak a ruháját, ezt is érdemes megnézni, ha Rómába jártok. A következő, az a Pantheon, amiről meséltem nektek. Itt a Pantheon, ez az isteneknek a temploma, és itt oldalt kell felsétálni, egyébként ott van két jó pizzás, csak jelzem nektek, jó? Itt oldalt kell felsétálni, nagyon jó pizzák árulnak. Itt a másik oldalon, jobb oldalon meg fagy is van, de fú, fantasztikus fagyik vannak. Tehát, úgyhogy erre jártok, akkor ezt a kettőt mindenképpen kóstoljátok meg. És a Pantheonban van egy nagyon szép Mária ikon, itt a oltár fölötti részen, illetve második Viktor Emánuel királynak a sírja van még itt, és a Pantheon arról híres, hogy teteje az lyukas. Képzeljétek el, tehát itt igazából itt a teteje nincs befejezve, és amikor esik az eső, akkor mindig letesztek arról egy ilyen nagy lavort, és akkor abban esik az eső, és akkor az esővíz úgy. De egyébként a napfény bizonyos szögből úgy világítja meg azokat a szobrokat, képeket, ami éppen a napszaknak megfelelő. Azért is van ez a lyuk itt a tetején a Pantheonnak. Egyébként ez nagyon-nagyon szép templom, érdemes bemenni. Most már sajnos ilyen regisztrációhoz kötötték a bejutást, mert a bent lévő értékeket, képeket, szobrokat a sok-sok turistától így védeni is akarják. Tehát egy bizonyos időintervallumba lehet most már csak bemenni. Régen, amikor megérkeztünk, simán be lehetett menni, nem kellett ilyen regisztráció, meg most valamennyi pénzt is kérnek érte, 5 euró talán a belépő felnőtteknek, 3 euró a gyerekeknek, de hogy gyakorlatilag most már kérnek ilyen pénzt is, hogy be tudjál menni ilyen. Olyan, mint a Mekibe ez a tapogatós fal, hogy mit akarsz venni, na olyanokon kell regisztrálni magunkat. Én nem szeretem, mindig a lányom választ nekem valami menüt a Mekibe, de itt ugyanolyan tapogatós fal van, úgyhogy a Pantheonhoz így lehet bejutni.
Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolába, ahol a Szent Évről tartott előadást dr. Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus és segített a diákoknak megérteni a jelenlegi egyházi világ folyamat lényegét. A műsort Gronda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A magány sem időhöz, sem korhoz nincs kötve. Bárki bármikor találkozhat ezzel az érzéssel, főleg azok az egyetemisták, akik először kerülnek messze otthonuktól, családjuktól, netán nehezebben megy nekik a beilleszkedés egy teljesen új környezetbe. A Tanúságtételek podcast sorozat első részének vendége Muhari Máté, az Eszterházy Károlyi Katolikus Egyetem lelkésze volt, akivel a magány érzéséről, Annak forrásáról, valamint Jézus és a hit feloldó szerepéről beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Immár 6 kar képzéseit kínálja leendő hallgatóinak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A 250 éves múltú felsőoktatási intézményben 2025. februárjától ugyanis önálló karként működik a művészeti kar. Erről és a rekordszámú felvételi adatokról tartott sajtótájékoztatót dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor, Kalóné Szűcs Erzsébet oktatási főigazgató, Habír Csontó Lajos dékán és dr. Boros Lili dékán helyettes a líceumban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora elmondta, az alapító püspök 250 évvel ezelőtt a tudományok és a művészetek javára építette a líceumot, amely február 1-től már 6 kar képzési kínálatával várja a felsőoktatás iránt érdeklődő fiatalokat. Jelenleg az egység 5 intézetet foglal magába, melyeken közel 900 hallgató folytatja tanulmányait. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona kiemelte, a művészeti oktatás már az 1800-as évektől jelen van az intézményben, fejlődése pedig máig töretlen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy tanszékből előbb intézetté, 2025-ben pedig karrá alakult a szervezeti egység. A rektor kifejtette, büszke arra, hogy az elmúlt 5 évben jelentősen bővült a művészeti területhez kapcsolódó oktatók és hallgatók száma, akik számos országos sikert is maguk mögött tudhatnak. Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adtak át március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, valamint Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 munkatársát is elismerésben részesítette. A kulturális és innovációs miniszter megnyitó beszédében elmondta, azok, akik ma a nemzet elismeréseit, kitüntetéseit és díjait veszik át, a legjobbjaink közül valók. Hankó Balázs az ünnepségen kiemelte, az elismerés egyben felelősséggel is jár, hiszen a tudomány, a kultúra, a művészet és közéleti területen is kiemelkedő szakemberekre, az elkövetkezendőkben is számít a nemzet. Hozzátette, éppen ezért a jövőben is kiemelt felelősséggel, szeretettel és közösségi szellemben kell folytatniuk eddigi tevékenységüket, tovább öregbítve értékteremtő munkájuk hírnevét. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetést vetett át dr. Bárdos Jenő István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora. A díjat távollétében dr. Pukánszki Béla, a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője vette át. Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült továbbá dr. Varó Bernadett, a Jászberényi Kampusz nyugalmazott főigazgatója, intézetigazgatója, jelenlegi főiskolai tanára, több évtizedes oktatói és szervezői munkája, valamint eredményes intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést váltett át továbbá Kapdebó Sándor D.L.A., az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Művészeti Karzenei Intézetének egyetemi docense. A kitüntetést Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese és Závodján Magdolna kultúráért felelős államtitkár személyesen adták át. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében tartották a 36. Zrínyi Ilona Matematika verseny vármegyei fordulójának ünnepélyes eredményhirdetését. A verseny célja nem csak a matematikai tehetségek felkutatása, hanem a diákok probléma megoldó képességének fejlesztése is. A rendezvényen összesen 119 diák részesült elismerésben az alsó tagozatosoktól egészen a 12. osztályosokig. A verseny 2 fordulóból állt, a második fordulóban legeredményesebben szereplő tanulók továbbjutottak az országos döntőbe, ahol még nagyobb kihívások várnak rájuk. Az esemény az iskolák helyi szintű megmérettetésével indult, az első fordulóban rekordszámú, összesen 56.299 diák mérte össze tudását. Ebből 11.899 diák volt határon túli magyar, ami azt jelzi, hogy a verseny valóban nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is komoly érdeklődést váltott ki. Heves vármegyéből 54 iskola, 1265 tanulója vett részt a megmérettetésen, ami szintén kiemelkedő részvételt jelentett. A megyei forduló legeredményesebb általános iskolája az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és technikum lett.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az egyetemi hírek után pedig következzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthírei. Több sportágban is dobogós helyezést értek el hallgatóink a Kárpát-medencei egyetemek kupáján. A kosárlabda férfi mezőnyben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csapata lenyűgöző teljesítményével biztosította az első helyezést. A diákok kiváló játéktudással, csapatszellemmel és kitartással bizonyították, hogy az egyetem nem csak tudományos, hanem sportos területen is kiemelkedő eredményeket képes elérni. Az EKE hallgatói egyéb sportágak mellett a darts versenyen is megmérettették magukat. A darts pályán nyújtott teljesítményük bizonyítja, hogy nem csak a csapatsportokban, hanem a precizitást és koordinációt igénylő egyéni sportágakban is kiemelkedően teljesítenek. A darts amatőr lány tornán diadalmaskodott Keserű Kinga, aki első helyen végzett, ezzel aranyérmet szerzett. Kis Szemán Hanna kiváló játékával ezüstéremmel gazdagodott, míg Babinec Janka bronzéremmel zárta a versenyt. A Kekrán 7 kilométeres akadályfutáson Solymosi Sándor szoros küzdelemben negyedik helyen végzett. A röplabda csoportmeccsek alatt igazi izgalmakat és szoros csatákat láthattak a nézők, ahol minden pontért küzdöttek a pályán. Bár csapatunk derekas erőfeszítéssel és elkötelezettséggel vetette bele magát a versenybe, ezúttal nem jutott be a döntőbe. Egyetemünket képviselte Lackó Gergő az amatőr mezőnyben, aki 32 induló között a 17. helyen végzett. Az Eszterházy SC női kézilabda csapata az NBB 21 fordulójában hazai pályán mérkőzött meg a Tempó KS csapatával. Jól kezdődött a meccs egri szempontból, több mint 5 percig nem tudtak támadást intézni a vendégek, azonban a folytatásban kaotikus ütközet vette kezdetét. A két csapat fejfej mellett haladt. Egyik csapat sem tudta magából kihozni azt, amire igazán képes, de a szünetben 11-9-et mutatott az eredményjelző. A Tempó átvette a vezetést, de az Eszterházy SC nem hagyta magát. Fontos kiemelni az egri csapatkapitány mellett Orel Bettinát, aki 5 gólja mellett a második félidőben kimondottan a mindent eldöntő időszakban vezérként fogta össze a lányokat. Végül az Eszterházy SC átvette az irányítást, az állás pedig 24-22 lett a helyiek javára.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Jézus és a magány. Köszöntöm a stúdióban Muhari Máté atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészét. Máté atya, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A magány sem időhöz, sem korhoz nincsen kötve. Igazából bárki bárhol találkozhat ezzel az érzéssel, főleg azok az egyetemisták, akik először kerülnek messze az otthonuktól, a családjuktól, netán nehezebben megy a beilleszkedés egy teljesen új közegbe, egy teljesen új világba. Ezeket a témákat fejtegetjük Maki Máté atyával. Atya, tanúságtételként mesélnél róla, hogy te hogyan élted meg a magányt a mindennapokban? Milyen helyzetekben érezted magad leginkább magányosnak?
Az első különös emlékem még egy képzéshez köthető. Nagyon büszke vagyok arra, és még mindig természetesen, még hogyha az időm kevéssé is engedi az aktív részvételt a cserkész mozgalomban, amikor az őrsvezető képző táborban voltam, bár nagyon sok társ ott volt mellettem, a feladatok sokasága és nehézsége hirtelen belőlem egy olyan érzést váltottak ki, hogy magányosnak éreztem magam, és mellette egy ilyen furcsa honvágyal is párosult, hogy úgy hirtelen elmenekültem volna a biztonságos otthon irányába, és ki akartam menekülni ebből az érzésből. Ez megmaradt, és erre tisztán visszaemlékszem. Illetve még, ahogy említetted is, igen, az egyetemistákat is érintheti ez a probléma, érzés, amivel jó értelemben, de meg kell küzdeni. Amikor először költöztem kollégiumba érettségi után, még Budapesten, szintén tisztán emlékszem az érzésre, amikor a metró aluljáróból feljövet, néztem, hogy honnan indul a buszom a kollégium irányába, és konstatáltam, hogy ennek most már a fele sem tréfa, itt vagyok egy világvárosban, és felnőtt vagyok. Egyedül vagyok ebben a nagy városban, és persze lesznek barátaim, lesznek ismerőseim, de ez már egy egészen más világ és élethelyzet, és akármekkora tömeg is vesz körül, tud az ember egyedül lenni. Itt nem mindenki hittan történelem szakos elsőéves tanárjelölt, ahogy hát annak idején ez már 10 éve volt, éreztem, hanem mindenki megy a maga dolga után.
Általában, ha az embereknek vannak problémái, mindig azt a választ kapjuk, hogy először nézzük meg, hogy honnan ered. Ha magány szót boncolgatnánk, akkor szerinted mi az érzésnek a fő oka, mi a forrása?
Most akkor a negatív irányából közelítjük meg a magányt, ugye?
Igen.
Alapvetően.
Lesz szó a pozitívumokról is, de akkor talán először kezdjük a negatív oldalával.
Negatív a magány, hogyha az ember belefásul az életbe, és kerüli is az emberek társaságát, beletemetkezik a feladatokba, nem enged magán segíteni, és akkor könnyen kizárja magát olyan értelemben a közösségből, kívül állóvá teszi magát azáltal is, hogy egyszerűen bele spirálozza magát tényleg a feladatainak a gyűrűjébe, és egész egyszerűen eltávolodik az emberi közösségektől, és nyilván a feladatok mellett hozhatunk ide sok más mindent is, akár csak az emberi viselkedést, a reakcióinkat, bele tudunk úgy sodródni a magányba, hogy tulajdonképpen ott élünk a élet tereinkben, a családunkban, a munkahelyünkön, az iskolában, de egyfajta társas magány, amibe bele tudunk sodródni azáltal, hogy nem jól reflektálunk a körülöttünk lévő világra, magunkra, az Istenre, és magányosnak érezzük ebből kifolyólag magunkat, mert elveszítjük a fókuszt, elveszítjük saját magunkat, az Istent, és csak ugyan leginkább az emberekre, embertársainkra gondolunk a magány kifejezése kapcsán, hogy miért nincs itt az a valaki, aki engem kellene, hogy szeressen, miért nem úgy szeret férjem, feleségem, apukám, anyukám, bárki, ahogy azt én elképzelem, és innen a magány érzése. Kell azt, hogy ezt a negatív magány érzést át tudjuk fordítani. Természetesen lehetünk már akkor betegségről beszélve mindemellett más, hogy más értelemben is igen magányosak. Ezzel is érdemes úgy foglalkozni, hogy akár szakember bevonását is igénybe vesszük. Sajnos, ahogy mondtam, hogy társas magány, eszembe jutott akár a közösségi média hatalmas háló, de igen, itt a társas magány az megint csak új értelmet nyer. Nem tud, nem képes olyan értelembe kimozdítani bennünket a negatív magányunkból, amire szükségünk volna.
Ezzel kapcsolatban pont eszembe jutott, hogy igen, pontosan a magányra azt hiszük, hogy a legjobb megoldás a médiában élt élet, de például új év után, ha felmegyünk, azt látjuk, hogy mindenki a történetekben, összefoglalókban megmutatja, hogy mennyi helyen járt, milyen közösségi életet élt, mindenki megpróbálja az évének például a legjobb oldalát megmutatni, ezáltal én, aki felmegyek, még magányosabb leszek, mert hogy körülöttem nincsenek, úgyhogy szerintem talán még ez elég veszélyes a fiataloknak a körében. De ha már magány, akkor ezt is fontos megemlítenünk, hogy Jézusnak is voltak magányos pillanatai a Bibliában. Ezeket hogyan tudjuk értelmezni?
Beszéltük ezt a podcast készítése előtt is, és mondtam, hogy haza fogok beszélni természetesen, nem azért, mert egyetemi lelkészként ez a dolgom, hanem saját tapasztalat. Papként is ezt tapasztalom, jó tud lenni a magány, amikor az embernek vannak olyan üres pillanatai, amikor keresheti a magányban az Istent, ahogy Jézus is tette. Egyik kedvenc, nem csak nekem, talán szerintem nagyon sokaknak kedvenc szentünk lehet Néri Szent Fülöp, aki a jól ismert filmekben tulajdonképpen láthattuk akár a Legyetek jók, ha tudtok, vagy a Mennyországot választom című filmet is, mind a kettőt ajánlhatjuk. Oda telepszik késő este a kereszthez, hogy Uram, végre itt vagyok, most már tudok veled foglalkozni, és egy kicsi magány van körülötte, csak ő van, és csak az Isten, és örül ennek a magánynak, hogy végre tud töltekezni a magányból azzal, hogy az Istennel van. És akkor úgy folytatódik tovább a film, egy kicsi spoilerezés, hogy hát még akkor is megzavarják, és megint jön valaki. És van egy kis kedves kiborulása ott a szentnek, de tudatosítani kell azt, hogy ebből a magányból, amire mindannyiunknak szüksége van, tudunk töltekezni. Ez egy olyan magány kell, hogy legyen, amiben töltekezünk, nem pedig olyan magány, amiben még több információt tömünk magunkba, amikor este leülünk, és ezt nem csak a katolikus hitfelfogás tanítja, így este már nem mobilozzon az ember, ezt szerintem minden modern egészségügyi szaktudomány is alátámasztja, meg ajánlják is, hogy tényleg este már ne nyomkodjuk olyan sokáig a telefont, ne nézzünk még 66 videót, hanem töltsünk időt magunkkal, az Istennel, vegyünk a kezünkbe egy könyvet, lelki olvasmányt, mert az a fajta információ mennyiség, azok a színek, azok a villogó effektek már nem odavalók, és nem tud a testünk, a lelkünk elpihenni, felkészülni az aktív pihenésre, amire azért éjszaka szükségünk volna. Jézus nem csak a pihenéséért, de nyilván a testi-lelki jólétéért is, ahogy kérted is említsük Jézust, elvonult, félrevonult, és ezt tanította a tanítványoknak és az apostoloknak, hogy gyertek, most elmegyünk, pihenünk egy kicsit. Elküldte őket, felruházta őket erővel és hatalommal, hogy gyógyítsanak, üzeneki ördögöt. Visszajönnek, elmondják az élményeiket, nagyon boldogok, fel vannak tüzelve. Oké, srácok, tök jó, most menjünk, vonuljunk félre egy kicsit, pihenjünk. És tudatosítja azt, hogy igen, erre is szükségünk van. Más kérdés, hogy mint ahogy a filmben, ahogy említettem, Néri Fülöppel is ez volt a helyzet. Jézust még a magányában is sokszor megtalálják, megzavarják, keresik, de tud igazán nagyon nagyvonalú lenni még abban a eldöntött helyzetben is, amikor azt mondja, hogy most pihenünk, akkor is tud nagyvonalú lenni tényleg, és ott is fogadja azokat, akik keresik. Tudni kell azt, hogy szükségünk van a pihenésre, az Istenben való megnyugodásra, de hogyha ebben a szituációnkban keres valaki minket, akkor nem az lesz a reakciónk, hogy már megint valaki valamivel keres, hanem jó uram, utána visszajövök hozzád.
Erről eszembe jutott egy kis példabeszéd, amit még tavaly Egerszalókon egy idősebb hölgytől hallottam. Azt mondta, hogy nagyon fontos a hívő ember, hogy tudatosítsa magával, hogy nem elemmel működik, hanem az Istennel való kapcsolatunk az olyan, mint egy wifi hálózat, hogy ő hozzá bármikor, és a legjobb dolog, hogyha mindig csatlakoztatva vagyunk, mert igen, a világban, ha tényleg mint az elem úgy tekintünk magunkra, akkor természetesen mindig lemerülünk, de hogyha mint egy wifi hálózat az Istenhez vagyunk csatlakozva, akkor igazából sosem vagyunk igazán egyedül, mert hogy Isten mindig velünk van a világ végezetéig. De hogyan segíthet ez a jézusi példa a mai fiataloknak a magány leküzdésében? Milyen tanúságokat vonhatunk le abból, hogy igen, vannak pozitív előnye is a magánynak?
Ne féljünk a csendtől. A csendben tudjuk megtalálni magunkat, önmagunkat, és az Istent is. Ahogy az imént már említettem, hogyha az az utolsó dolgunk az este, a lefekvés előtt, hogy na jó, még egyszer ránézek erre. Ránéztem az e-mailre, még az üzenetekre, messengeren. Egy kicsit nézek, még kettő, hármat, és már negyed órája fekszem az ágyban, és még mindig nem az alvással foglalkozom, hanem még mindig csak pörgetem tovább a dolgaimat, akkor nem tudunk így elpihenni tényleg az Istenben, nem tudunk elpihenni az Istenben, nem tudjuk meghallani az ő hangját. Sőt, hogyha próbálkozunk mindent is egyszerre leszuszakolni magunkon, hogy van esti imádságunk lefekvés előtt, de még utána még visszatérünk az internet világához, és még ezt is megnézzük, még azt is, nem tudunk egészen az Istenre fókuszálva befejezni egy napot. Kell az, hogy övé legyen az első és az utolsó szó minden napunkban. Vele kezdjük a napunkat, és vele fejezzük be. Hogyha magunknak is jót akarunk, már pedig igyekszünk erre törekedni, kell az, hogy tudjunk magunk körül csendet teremteni, mert ebben a csendben halljuk meg a lelkiismeretünk szavát, ami az Istentől jön, ami kifejezi bennünk azt, hogy jó helyen vagyok, jó szakot választottam, jó munkahelyen vagyok, az a párkapcsolat, amiben benne vagyok, vagy ami felé tartok, az jó, vagy éppen ki kellene belőle jönnöm, hogyha állandó nyüzsiben vagyok, hogyha nem vagyok képes meghallani a lelkiismeretem szavát, amiben az Isten szólni akar hozzám, akkor nem tudok jól dönteni. Akkor lesznek kapkodó döntéseim, hirtelen döntéseim, és minden döntésünkkel haladunk előre. Haladunk előre az életben, de meg kell hozni azt a döntést, hogy az Istennel akarom meghozni még a legkisebb döntéseimet is, és amikor bevonjuk őt még a szociális közösségi médiába való, a közösségi média felhasználásába is, akkor azt veszük észre, hogy annak az ideje, a képernyőidő egyre kevesebb lesz, és egyre inkább fogunk az Isten szerinti döntéseket hozni, ami a saját életünkben gyümölcsöket hozhat.
Ha már csend, akkor most egy teljesen csavarosabb kérdést felteszek neked. A mai fiatalok, nyilván én is, mindannyian rohanunk, nyüzsi van, és említetted a társasági magányt is. Mi van akkor, ha félünk a csendtől, hogy szeretnénk töltekezni, szeretnénk Istennel lenni, nyilván magányosnak is érezzük magunkat, még akkor is, ha mondjuk sokan vesznek körül, vagy épp valakinek nincs meg a közössége, és magányos, de hogy fullasztó számára ez a csend. És mondjuk pont ezért telefonozik éjszaka még imádság után is, mert ő még mindig fél, vagy magányosnak érzi magát. Ez esetben neked esetleg van erre egy jó praktikád, vagy tanácsod?
Nem szabad félni a csendtől, ez egy nagyon fontos alapvetés. Lehet gyakorolni ezt, a csendet szokni. Nyilvánvalóan, amikor olyan környezetben vagyunk, ami teli van mindenféle eszközzel, számítógéppel, telefonnal, autóval, dudával, hangoskodással, akkor gondolhatunk arra, hogy azért van a világunkban olyan hely, ahol igazán csöndben lehet menni. Ezt olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus elment egy félre eső helyre. Természetesen még az ő korában is a falvak, a városok nyüzsgők voltak. Kellett az, hogy keressen egy félre eső helyet, és ha már említettem az elején a cserkészetet, megint ide húznék vissza, hogy amikor az ember kimegy az erdőbe, kimegy a mezőre, keres egy tényleg csendes helyet, nem visz magával, lehet, hogy ott van a zsebébe a telefon, de nem veszi elő, nem visz magával olyan hangokat, amelyek megzavarhatnák, akkor ott a csendben, a természeten keresztül tud reflektálni saját magára, meg tudja hallani az Istentől jövő impulzusokat, és igazán jól gyakorolhatja a csendet. Hogyha idegesít bennünket természetesen itt a városban a csend, mert nem vagyunk itt hozzászokva, fogjuk magunkat, és menjünk ki.
Beszéltünk a hit szerepéről a magányban. Milyen gyakorlati tanácsokat adnál még a fiataloknak, hogy megtalálják a lelki békét és az ő közösségüket?
Keresztényként csak azt mondhatom, hogy a mi hitünk, vallásosságunk a közösségen alapszik. Az egyház mi vagyunk közösen, nem csak a papok közössége, hanem valamennyien mind hívő keresztények. Ez egy közösségi dolog. Nem vonatkoztathatunk el ettől, nem lehet bozót harcosként egyedül a világban kereszténynek lenni. Vannak remeték, akik nagyon különös módon mégis sokszor egymaguk csinálják, még azért ők is össze szoktak gyűlni, de az egyháznak a legnagyobb része mégis közösségként tud igazán jól működni és funkcionálni. Rengeteg egyházi közösség van, nagyon színes az egyházunk. Túl kell nézni, túl kell lépni azon a területen, amiben éppen vagyunk, és lehet, hogy megtaláljuk azt a közösséget, ami igazán a miénk. Az egyház univerzális, nem egri egyházmegye létezik, nem csak, illetve létezik egri egyházmegye természetesen, de nem csak az egri egyházmegye létezik, nem csak a Magyar Katolikus Egyház létezik, hanem az egyház az univerzális, világegyház van, az egész világon jelen van, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenkinek misszionáriusnak kell lenni, de csak ugyan nagyon színes a mi egyházunk, és nagyon sok minden belefér. Érdemes tehát kitekinteni és keresni azt, ami bennünket motivál és visz előre a hit útján, ami kiránt minket a rosszul értelmezett magányunkból, és igazán az egyházi közösség tagjává tesz. Hogyha látunk egy világi fiúsági találkozón, akár most idén Rómába elzarándokolva, így a Szent Év kapcsán, olyan dolgot más országok fiataljaitól, ami bennünket motivál, ami minket is serkent, hogy de jó lenne ezt otthon is végigcsinálni, megcsinálni, akkor ezt az ötletet hozzuk magunkkal is, mondjuk otthon a plébánosunknak, a közösségünk vezetőinek, hogy csináljuk meg ezt mi is meg tudjuk csinálni, hisz nálunk is szükség van erre és erre. Legyünk bátrak, és az egyházat szinodális módon éljük meg.
Máté atya, én köszönöm, hogy a vendégem voltál a mai napon, és hogy egy kis szelet tanúságtételt bátorítóként és útravalóként most adni tudtunk a hallgatóknak. Kívánok neked áldott új évet, és az egyetemi lelkészségnek pedig sok-sok közösségi programot.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!